Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai műsorunk tartalmából. Ferenc pápa a lateráni kanonokok kongregációjához. A szerzetesi közösségek bölcsen teszik, hogy osztoznak a javakban, az ördög a zsebünkön keresztül férkőzik hozzánk. A kubai elnököt fogadta a pápa a Vatikánban. Szent II. János Pál 25 éve tett történelmi látogatást a Szigetországban. Közzétették a szinódus munkadokumentumát. Befogadó egyház. Ferenc pápa. A szerzetesi közösségek bölcsen teszik, hogy osztoznak a javakban, az ördög a zsebünkön keresztül férkőzik be. A Szentatya fogadta az alapításuk bicentenáriumát ünneplő lateráni kanonokok kongregációját. Ima, közösség, a javak megosztása, az egyház szolgálata. Apostolkodásuk e négy pillérre támaszkodjon. A pápa óvaintett egymás kibeszélésétől, mert az mindent tönkretesz.
Appartenete perciò a una tradizione secolare, ispirata alla comunità cristiana delle origini, e incentrata sulla preghiera.
200 éves működésük a kezdetek keresztény közösségeinek kifejeződése, mely az imára, az életközösségre és a javak közösségi használatára épül. Karizmájuk egyszerre szemlélődő és aktív. Az imádság és a tanulás mellett a papi szolgálat is hozzátartozik. Legyenek készek válaszolni a változó világ adta kihívásokra, miként a múltban is. A szerzetes élet megújulásához útmutatóként négy támpontot jelölt meg a pápa. Az első az imádság, mert ha nem imádkozol, te leszel önmagad istene. Minden önzés az ima hiányából fakad. Kérlek benneteket, végezzetek lelkiismeret vizsgálatot, és mondjátok meg, hány órát imádkoztok egy nap. Fordult a lateráni kanonokokhoz a pápa. A második tanács a közösség, a testvéri élet. Soha ne beszéljétek ki egymást. A pletyka olyan, mint a pest is, tönkreteszi a közösséget, figyelmeztetett a pápa. De a pénz is ilyen rossz hatással lehet a közösségre, ezért is bölcs dolog együtt használni a javakat.
Una cosa saggia, sempre. Il diavolo entra dalle tasche.
Az ördög a zsebünkön átférkőzik hozzánk, hangzott a harmadik intelem. A negyedik tanács pedig a szolgálatra vonatkozik. Soha ne önmaguknak éljenek, hanem az egyházat szolgálják. Erre utal nevük is, reguláris kanonokok, ami nem rangot akar, hanem egy közösséghez tartozást jelent, akiket regula köt össze. Egyik fogadalmuk éppen a szegénység.
Raccontatevi e ascoltatevi con sincerità e apertura di cuore.
Használják föl ezt az évfordulót arra, hogy meghallgassák egymást, őszintén feltárják szívüket és megnyíljanak egymásnak, buzdította végül a szerzeteseket Ferenc pápa. 1823. június 23-án Rómában a Szent Péter láncait őrző San Pietro in Vincoli templomban megünnepelték a lateráni kongregáció és a legszentebb üdvözítő kongregáció reguláris kanonokjainak unióját. Mindkét kongregáció a 9. század elején alakult. Az egyesülést Vincenzo Garofali apát kezdeményezte. Az unió ma a legszentebb üdvözítő lateráni reguláris kanonokok kongregációja nevet viseli. A 2023-as év fontos mérföldkő a két kongregáció társadalmi egyházi jelenlétében, amelynek évszázados történelmét tökéletesen összefoglalja a két kongregációt azonosító név. A kanonokok olyan klerikusok, akiket hivatalosan bejegyeztek egy egyházi közösség káptalanjának listájára, azaz kánonjába. Az 1059-es lateráni zsinat után a gregorián reformnak köszönhetően a közös életet élő szerzetesi kolostorok a Szent Ágoston rendben egyesültek, és elfogadták annak reguláját. 1446-ban IV. Jenő pápa a reguláris kanonokoknak a rangos lateranensi, azaz lateráni címet adományozta, mint minden templom anyja a római lateráni Szent János bazilika szolgáinak. A legszentebb üdvözítő cím pedig a Jézus Krisztushoz való állandó kötődésre és teljes odaadásra emlékeztet. A vatikáni posta emlékbélyeget bocsátott ki az évfordulóra. A bélyegen az új kongregáció címerét ábrázoló Ottavio Mazzienti nevéhez köthető 17. század közepe táján készült vászonfestmény látható, amelyet a San Pietro in Vincoli templom régi sekrestje ajtajának lunettájában őriztek meg. A kongregáció jelen van Olaszországban, Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában és Lengyelországban is, valamint a hispán-amerikai, brazil és argentin tartományokban. A kánoni rend az apostolkodás különböző típusait foglalja magában. A liturgikus istentisztelettől az igehirdetésig, a plébániai tevékenységektől az ifjúsági nevelésig és a missziókig. A kubai elnököt fogadta a pápa a Vatikánban. Kedden délelőtt Ferenc pápa audiencián fogadta az apostoli palotában Canel Bermudez kubai elnököt, aki ezután megbeszéléseket folytatott az államtitkárság vezetőivel. Megemlékeztek II. János Pál pápa 25 évvel ezelőtti kubai látogatásáról. Az elnök gratulált a Szentatyának sikeres műtétjéhez. Derűs légkörben zajlott a mintegy 40 perces találkozó a pápa és Bermudez elnök között. A karibi politikus többször is megköszönte a Szentatyának, hogy fogadta őt, majd örömmel állapította meg, hogy jó formában találja a kórházi tartózkodása után. Ferenc pápa szívélyesen üdvözölte az elnök feleségét és fiát, majd mielőtt más témákról esett szó, saját egészségi állapotáról szólva úgy fogalmazott, hogy félúton van, mert még nem szedték ki a varratokat a sebészi beavatkozás után. A pápai audienciát követően a kubai elnök találkozott Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral, illetve Daniel Pajo prelátussal, az államközi kapcsolatok multilaterális részlegének helyettes titkárával. A karibi szigetország jelenlegi helyzetéről beszéltek, valamint arról a munkáról, amellyel az egyház, főként karitatív téren, hozzájárul a társadalom javához. A Szentszéki Sajtóközpont tájékoztatása szerint a vatikáni államtitkárságon kiemelték a Szentszék és Kuba közötti diplomáciai kapcsolatok jelentőségét. Fölidézték Szent II. János Pál pápa 1998-as történelmi látogatását, amelynek éppen idén ünneplik 25. évfordulóját. Érintettek még kölcsönös érdeklődésre számot adó nemzetközi témákat, majd aláhúzták, mindent meg kell tenni a közjó elősegítése érdekében. A kubai elnök egy ezüstből, bronzból és fából készült szobrot hozott ajándékba a pápának, amelynek címe az Olvasó. Két kubai verses kötetet is átadott a Szentatyának. Ferenc pápa egy bronz műalkotással viszonozta az ajándékot, amely egy galambot ábrázol, szájában olajággal, rajta a felirat: legyetek a béke hírvivői. Ezen kívül az idei békevilágnapra írt üzenetét, az emberi testvériségről szóló dokumentumot, valamint a 2020. március 27-i Stáció Orbis imádságról kiadott vatikáni könyvet ajándékozta a kubai elnöknek. Térjetek vissza keresztény gyökereitekhez, Ferenc pápa levele a kubai néphez. Amint arról már hírt adtunk, Ferenc pápa idén januárban levelet intézett a kubai néphez, elődje Szent II. János Pál pápa apostoli látogatásának 25. évfordulója alkalmából. Szent II. János Pál 1998. január 21-e és 25-e között tett kubai látogatásának emléke adjon új lendületet, hogy reménnyel és elszántan folytassák a nemzetjövőjének építését. Ferenc pápa ezekkel a szavakkal köszöntötte Juan de la Caridad García Rodríguez bíborost, San Cristóbal de la Habana érsekét, a kubai püspököket, papokat, szemináristákat, szerzeteseket, szerzetesnőket és minden világi hívőt. Ferenc pápa a kubai híveknek Isten szent, hűséges, zarándok népének szóló levelét és üdvözletét, majd áldását Benjamin Stella bíboros adta át, aki 25 évvel ezelőtt apostoli nunciusként szolgált a közép-amerikai országban, és az akkori pápa látogatás eseményének kiváltságos tanúja volt. Ebben az időszakban a kubai hívek idézzék fel szívükben Szent II. János Pál gesztusait és szavait, amelyeket látogatásakor hozzájuk intézett, hogy erőteljesen hangozzanak fel a jelenben, és új lendületet adjanak, hogy tovább építhessék reménnyel és határozottan a nemzet jövőjét, írta levelében a pápa, majd idézett elődje 1998. január 23-án a kubai fiatalokhoz intézett üzenetéből. Nézzetek szembe a jelen pillanat nagy kihívásaival, erőteljesen és megfontoltan, igazságosan és körültekintéssel. Térjetek vissza a kubai és keresztény gyökerekhez, és tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy egyre méltóbb és egyre szabadabb jövőt építsetek. Ne feledjétek, hogy a felelősség a szabadság részét alkotja. Továbbá a személyt elsősorban a mások és a történelem iránti felelőssége határozza meg. Ferenc pápa is arra buzdítja üzenetében a kubai híveket, hogy térjenek vissza kubai és keresztény gyökereikhez, vagyis önazonosságukhoz, amely országuk életét megteremtette, és továbbra is megteremti. Ezek a gyökerek megerősödtek, lehetővé tették számunkra, hogy lássuk növekedni és virágozni sok kubaiban, akik minden nap a többiekért dolgoznak és feláldozzák magukat, nem csak saját családjuk, hanem az egész nép, különösen a leginkább rászorulók számára. A pápa köszönetét fejezi ki az együttműködés és a kölcsönös segítség példájáért, amely egyesíti őket, és megmutatja a kubaiakat jellemző nyílt, befogadó és szolidáris lelkületet. Arra biztatja őket, hogy továbbra is haladjanak együtt reménnyel, annak a tudatában, hogy mindig és különösen a viszontagságok és szenvedések között Jézus és legszentebb anyja elkísérik őket, segítenek nekik a kereszt hordozásában, és megvigasztalják őket a feltámadás örömével. Bízva az élet urában, a pápa arra szólítja fel levele végén a kubai népet, hogy bátran és felelősséggel hatoljanak még mélyebbre gyökereikkel, és továbbra is hozzanak gyümölcsöket, egyesülve a hitben, a reményben és a szeretetben. Jézus áldja meg a kubai népet, a kobrei szeretet szűzanyja őrizze és kísérje őket, írja befejezésül Ferenc pápa, imáiról biztosítva őket, és kérve imáikat, testvéri szeretettel zárva sorait.
Közzétették a szinódus munkadokumentumát, befogadó egyház. A szinódus főtitkársága közzétette az Instrumentum Laboris-t, azt a dokumentumot, amely a 2023. októberében és 2024. októberében Rómában ülésező két részből álló szinódus munkáját irányítja. A közel 60 oldalas dokumentum magában foglalja a világ minden régiójában jelenlévő helyi egyházak tapasztalatait, a háborúkat, a klímaváltozást, a kizsákmányolást, az egyenlőtlenséget és a pazarlást okozó gazdasági rendszereket. Azoknak az egyházaknak a tapasztalatait is, amelyek hívei mártírhalált szenvednek olyan országokban, ahol kisebbségekhez tartoznak, vagy ahol egy egyre erősebben vezérelt és néha agresszív szekularizációval lépnek fel ellenük. A szexuális zaklatástól, továbbá a gazdasági vagy intézményi hatalommal és a lelkiismerettel való visszaéléstől megsebzett egyházak tapasztalatait is összegzi, amely sebek válaszokat és megtérést igényelnek. A munkadokumentum azoknak az egyházaknak a tapasztalatait is magában foglalja, amelyek félelem nélkül szembeszállnak a kihívásokkal, a szinódusi megkülönböztetés által, anélkül, hogy megpróbálnák mindenáron megoldani azokat. Csak így válhatnak ezek a feszültségek energiaforrásokká, és nem süllyednek romboló polarizációvá. Munkadokumentum jelenti az alapját a szinodalitásról szervezett szinódusnak, amely 2023. októberében kezdődik a Vatikánban, és egy év múlva, 2024-ben egy második üléssel zárul. A szándékosan kiinduló pontnak és nem célpontnak szánt Instrumentum Laboris A világ egyházmegyéinek az elmúlt két évben összegyűjtött tapasztalatait foglalja össze 2021. október 10-től kezdődően, amikor Ferenc pápa elindított egy utat annak megkülönböztetésére, hogy milyen lépéseket kell tenni a szinodális egyház növekedéséhez. Az Instrumentum Laboris célja tehát, hogy segédanyag legyen a szinódus során a megkülönböztetéshez, ugyanakkor a résztvevők felkészülési eszközeként is szolgál a tanácskozásra. A dokumentum megismételve a korábbi, a kontinentális szakaszhoz készült dokumentum szavait hangsúlyozza. Valójában a szinódusi folyamat célja nem az, hogy dokumentumokat állítson elő, hanem az, hogy az egyház küldetésének beteljesülése előtt a reménytávlatait nyissa meg. Az Instrumentum Laboris egy magyarázó részből és 15 fejezetből áll, amelyek feltárják a szinodalitás fogalmának dinamikus elképzelését. Vannak fő részei. Az A rész kiemeli az elmúlt két év tapasztalatait, és kijelöli a továbblépés útját, hogy még inkább szinodális egyházzá váljunk. A B rész, amelynek címe Közösség, misszió, részvétel, a 2023. októberére tervezett munka középpontjában álló három kiemelt kérdésre összpontosít. Ezeket három fő témakörben dolgozza fel. Növekedni a szeretet közösségben azáltal, hogy mindenkit befogadunk, senkit sem kizárva. Elismerni és értékelni minden megkeresztelt személy hozzájárulását a misszióhoz, valamint azon irányítási struktúrák és dinamikák azonosítása, amelyeken keresztül a részvétel és a hatalom idővel kialakítható egy missziós szinódusi egyházban. A munkadokumentum megerősíti. Ebben a tudatban gyökerezik egy olyan egyház iránti vágy, amely intézményeiben, struktúráiban és eljárásaiban is egyre inkább szinodális jellegű. Megjegyzi, hogy a szinodális egyház mindenekelőtt a meghallgatás egyháza, ezért alázatos akar lenni, és tudja, hogy bocsánatot kell kérnie, és sokat kell tanulnia. Az egyház arca ma a bizalmatlanság és a hitelesség hiánya súlyos válságának jeleit viseli magán. A szexuális zaklatással, valamint a hatalommal, a pénzzel és a lelkiismerettel való visszaélésekhez kötődő válságok számos összefüggésben arra késztették az egyházat, hogy komoly lelkiismeretvizsgálatot végezzen, hogy a Szentlélek ihletésére az egyház soha ne szűnjön meg megújulni a bűnbánat és a megtérés útján, amely megnyitja a kiengesztelődés, a gyógyulás és az igazságosság útját. A szinodális egyház egyben a találkozás és párbeszéd egyháza más vallású hívőkkel és más kultúrákkal és társadalmakkal. Ez egy olyan egyház, amely nem fél a változatosságtól, ami jellemzi, hanem éppen ellenkezőleg értékeli, anélkül, hogy egyformaságra kényszerítené. Az egyház akkor szinodális, amikor szüntelenül a liturgiában megünnepelt misztériumból táplálkozik, amelynek során a mindennapi radikális egységet éli át ugyanabban az imában, a nyelvek és rítusok sokszínűsége közepette. További jelentős részek foglalkoznak a tekintély kérdésével. A tekintély a világ által kínált modellekből fakadó hatalomformaként merül fel, vagy a szolgálatban gyökerezik. Ez az egyik kérdés. Továbbá Isten népe átfogó, kezdeti és folyamatos képzésének szükségességével, valamint azzal, hogy hasonló erőfeszítésre van szükség a liturgiában, a prédikációban, a katekézisben, a szakrális művészetben, valamint a hívekhez és a szélesebb közvéleményhez szóló kommunikáció minden formájában használt nyelvezet megújítására, amely magában foglalja a média új vagy hagyományos formáit. A nyelvezet megújításának arra kell törekednie, hogy ezt a gazdagságot elérhetővé és vonzóvá tegye korunk embere számára, ne pedig olyan akadály legyen, amely távol tartja őket.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió.